ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket énekszóval, énekeljük testvérek a 23. Zsoltárunk első versét, az Úr én nékem őriző pásztorom. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezekben a hetekben János evangéliumát olvassuk, hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg a mai napra rendelt ige szakaszunkat. János evangéliumának 10. fejezetéből hallgassuk meg az első 11 verset. A szent igéket leülve, illő figyelemmel állítatva hallgassuk. A megnevezett helyen János evangéliumának 10. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtól megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtól megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Isten tegye áldottá, igények hallgatását, szívbefogadását. Jöjjetek szeretném!
Hozzunk hozzá. Megváltó Istenünk, mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked, hogy mielőtt még ráébredtünk volna, hogy hiányzol az életünkből, te már elindultál felénk, hogy egészen a miénk lehess, mi pedig a tiéd. Köszönjük, atyánk, hogy hívsz magadhoz, és elsősorban azokat hívod, akiket földi életkor is, a megfáradtakat, a testi-lelki terheket, hordozókat, a sebezhetőket, és olyan békességet adsz nekünk, ami a megváltozhatatlan körülményeink ellenére is fölemel bennünket, gyógyít, erősít. Valljuk, hogy te vagy a királyok királya, uraknak ura, és köszönjük, hogy magad köré gyűjtöd a tieidet, hogy megszisztíts és megszentelj bennünket. Kérünk, beszélgess most velünk a ma hallott igén keresztül is. Tedd egészen nyilvánvalóvá és világossá mindannyiunk számára, mi az, amit valóban hiszünk, úgyhogy azt meg is merjük majd vallani, még akkor is, ha mások majd kórusban mondják az ellenkezőjét. Mutasd meg, hol gyenge a hitünk, és kérünk, erősíts meg minket ott, ahol éppen szükséges. Tárd fel, hogy hol él bennünk rejtett pogányság, és kérünk, szabadíts meg, és tisztíts meg attól. Így kérünk, Szent Életistenünk, jöjj munkálkodj bennünk, rajtunk és körülöttünk, hogy egészen a tieid lehessünk, és mint a te juhaid, halljuk a te szódat és hangodat. Krisztusért kérünk hát, atyánk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a orgona szolgálatot hallgassuk meg Isten igéjének hallgatására készülve. Thank you. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igényben, János evangéliumának 10. fejezetében a 11. versben. Jézus Urunk mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Szeretett testvérek, néhány évvel ezelőtt a fiatalsággal, a hittanosokkal együtt töltöttük hittanos táborunkat Erdélyben, és ott egy nagyon szép élményben volt részünk Péter lakán. Meglátogattunk egy pásztorembert, Mózsi bácsit ott fönn az esztenán. És akkor értettük meg értjük azóta is természetesen, hogy a pásztor élet az egyáltalán nem olyan idillikus, mint ahogy a magyar népdalainkban van, hogy terelgeti nyáját, fújja furujáját, hanem az egy nagyon kemény világ, nagyon kemény élet. És amikor Jézus Úrunk arról beszél, hogy én az életemet adom a juhaimért, az enyémért, akkor ő tudja, hogy miről beszél, és talán mi is megértettük ezt ott egy kicsit. Mózsi bácsinak a fia ugyanis börtönbe került, mégpedig azért, mert egy medvét, amely el akarta szedni a bárányokat a nyájból, lelőtte, és ma Európában, 21. században a medvere van törvény, védett állat, az ember az nem, különösen akkor a magyar, pláne meg ha Erdélyben. Tehát egy ilyen világban élünk, de hogy mi minden történik, azt láttuk, hogy mennyi mindennel kell foglalkozni egy pásztor emberrel. Amikor tehát a 23. Zsoltárt is énekeljük, vagy olvassuk, és gyönyörű, Shakespeare szonetje hozzá képest egy fokkal lejjebb van, hozzá kell tenni az is, hogy az, hogy a halál árnyékának völgyében is ott van velem és vezet engem, ezt a lehető legkomolyabban kell vennünk mindannyiunknak. Tehát, ha jól értjük ezeket a sorokat, akkor értjük, hogy az Úr Jézus miért is említi azt a pásztor képét éppen népének vezetői számára, akik értették, hogy vannak jó pásztorok és vannak rossz pásztorok is. A jó azonban nem csak az ókorban, ma már talán inkább csak, hadd mondjuk így, hogy kereskedelmi árucikk, ha egyáltalán, de az ókorban, az ókori Izraelben a kultuszi életnek az egyik központi része is volt, hiszen állatáldozat volt. Éppen most olvassuk a bibliolvasó kalózunk szerint Mózes 3. könyvét, ahol az a sokféle rendelkezés, a kultuszra vonatkozó leírás olvasható, és ugyan arról nincsen szó, hogy mi áll ezek mögött, de éppen az a mi feladatunk, hogy ezeket föltárjuk, felfedjük, és csak annyit mondunk, hogy az ókor embere átélte azt, hogy mit jelent bűn, és megértette azt is, hogy a bűn bűnhődés, illetve kiengesztelődés után kiállt. És ezért egy hatalmas áldozati kultuszi rendszert építettek ki, hogy milyen bűnökért, miféle dolgot kell föláldozni Istennek, és lehet ezen mosolyogni testvérek természetesen, hogy micsoda rendszer ez, és azt is mondjuk, hogy talán már mi az Új Szövetség népe valóban is túl vagyunk ezen, hiszen ahogy megfogalmazza János a levelében, azt mondja az Úr Jézus Krisztustól teljesen leegyszerűsítve, szinte zseniális módon leegyszerűsítve az ószövetségi kultusznak az összes rendelkezését, hogy Jézusra mutatva azt mondja, hogy ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Ő, aki azért jött, hogy mindettől megszabadítson minket, és azt mondja Pál apostol is, hogy szánjuk oda a mi testünket, egész létünket, életünket, Istennek tetsző, szent, élő áldozatul, hogy ezáltal is érezzük azt, hogy mit is jelent az áldozat. Mert amikor az Ószövetség embere áldozatot mutatott be, akkor tulajdonképpen amikor az állat fejére tette a kezét, azzal azonosította önmagát az állattal, és azt mondta, Uram, Istenem, most őt küldöm én helyettem. Tudom, nekem kellene meghalnom. Úgy, ahogyan az állat most kiszenved, nekem kellene, de fogad kedvesen, fogad szívesen az áldozatot. És ma egy olyan világban, testvérek, hogy nemhogy bűnről nem tud már a világ, hogy mit is jelent az, bűnhődésről és kiengesztelésről még kevesebbet tud, nekünk még inkább fokozatosan oda kellene figyelni arra, hogy az Isten törvénye hogyan és miképpen alakítja formája az ószövetségi népének és újszövetségi népének is a maga hitét és életét. Nem véletlen, hogy Kálvin János azt mondja, hogy szívemet, vagyis egész életemet égő áldozatul felajánlom neked, Uram és Istenem. Ott még a 16. században is tudták, mi az, hogy áldozat, mi az, hogy engesztelés, mit jelent az, hogy Isten szín elét kell állnom, és ott felelnem kell mindenféle vétkemért, bűnömért, úgy, hogy az egész Szentírásnak éppen most a előttünk lévő bőti időben a tanítása az, hogy valahogyan így kell fogadnunk az élő Isten. Figyeljünk azonban igénkre, mert nagyon szép, gyönyörű tanítások hangzanak el itt az igénkben. Az első, amit az Úr Jézus mond az övéiről, az őt követőkről, így mondja, hogy az enyéim, az én juhaim hallgatnak az én hangomra. Ha belegondolunk a világ mindenségnek a szédületes táblatába, testvérek, akkor talán el kellene csodálkoznunk azon a tényen, hogy mi egyáltalán vagyunk. Vagy ha a világ törvényszerűségének, véletlenségeinek a játékába, hogy éppen itt vagyok, én vagyok, saját nevem van, és a világ 7 vagy akármennyi milliárd emberek közül nincs még egy ilyen, mint én, én vagyok az, aki itt élek és vagyok ebben a világban, és csak azért lehetek, mert a mi Istenünk belekiáltott a végtelen lehetőségek világába, néven szólított bennünket, ahogyan az Ószövetség gyönyörű szépen mondja ezt, nevünkön szólított, és akarta, hogy legyünk. Hogy itt legyünk, éljünk és vagyunk. Ismétlem, ha ennek a világ mindenségnek a szédületes méleteibe, távlataiba belegondolunk, akkor talán el kellene ezen gondolkodnunk, miért vagyok én itt ezen a világon. Hogyan lehetséges az, hogy a mindenható Isten személyesen is lehajol ide hozzánk, vagy úgy, ahogyan Tamás Jálon is kérdezi, hogy mi végre vagyunk itt ezen a világon. Ő csak annyit tud válaszolni rá, hogy valahol otthon legyünk benne, de az élő Isten egy teljesen szép új életprogramot akar nekünk adni. Annyira lenyűgöző az, testvérek, hogy az édesanyák egy játszótér ezernyi gyermekének a zsibongó kiáltozása közepette is fölismeri és meghallja a saját gyermekének a hangját. Nem azért, mert hangfelismerő tanfolyamra járt, vagy ilyen OK és tanfolyamokra, hanem egyszerűen azért, mert szeret. Némelyek talán emlékeznek Dávid Házi István presbiter testvérünkre, aki katonatiszt volt a II. Világháborúban. Ő többször elmesélte azt, hogy amikor az erdélyi harcok közepette megsebesült, az édesanyja itt Sopronban fölkiáltott, hogy Pista megsebesült. És valami csoda az, hogy ott rezeg és rezdül az ember szíve egy szülő és a gyermek között. Hát mennyivel inkább így van az élő Isten velünk, mennyivel inkább így van Jézus Krisztus velünk, aki azt mondja, az enyéim hallják az én szómat, és követnek engem, és velem vannak, és itt vannak együtt velem. Ezt jelenti ez a csoda, és a zsidókhoz írt levél írója ezért mondja nekünk, hogy az Isten sokszor, sokféleképpen szólt az atyáknak, a proféták által, de ezekben az utolsó időkben a fiú, az egyszülött fia által szól hozzánk. Az alapvető kérdése létünknek, életünknek, testvérek az, hogy ki az, aki meghallja ezt a hangot. Mert erről lehet szépen beszélni, prédikálni, dogmatikát írni, hogy az Isten szól, hogy az Isten beszélő Isten. Ma azonban a 21. században az alapvető kérdése az Isten tiszteletnek is és mindennek, ki az, aki meghallja az Isten hangját? Én az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Jézus Krisztus, és aki meghallja az én hangomat, azzal én együtt leszek és együtt vacsorálok. És lehetne kérdezni újra, hogy hányszor és hányszor miféle zörgetések kell, hogy legyenek ennek a világnak az ajtaján. Micsoda járványok, micsoda katasztrófák, Micsoda kegyetlenségek, hangok kellenek ahhoz, hogy meghallja az emberiség annak a hangját, aki úgy jön hozzánk, hogy jót akar velünk. Mert hozzá kell tennünk, hogy nagyon sokféle hang van ebben a világban. Ma a véleményeknek az ezerféle dolgát halljuk meg, hogyha csak rákattintunk a világhálóra, hogy mi mindenről beszélnek, fecsegnek, dumálnak az emberek, mert csak ennyit tudok rá mondani, és ebben vajon meghalljuk-e a jó hangot, a jó szót. És az, hogy kire hallgatunk, az ma a világ jövendőjét fogja eldönteni. Odüsszeusz még annak idején, amikor a Sziréneknek a szigeténél ment el, hogy olvassuk a Odüsszeiában, még oda kötöztette magát az árbócra, mert ő szerette volna hallgatni árbóchoz, hogy mit énekelnek ezek a gyönyörű hangú szirének. Az embereinek bedugatta a fülét viasszal, hogy ők ne hallják, de ő szerette volna ezt hallgatni, de tudta, ha nem kötözik oda, a szirén hangok elcsábítják és megölik. De még szekták esetében is. A 70-es években Jim Jonesra, csak az idősebbek emlékeznek, ez az amerikai szekta vezére, aki ott a guajánai őserdében 2200 követőjével együtt öngyilkosságot követett el, szekta vezér, akinek a hangjára hallgatnak. A jó pásztor most azt mondja, hogy van valami másfajta hang is. És ez a másfajta hang, ez ismétlem ott van újra és újra, és ez a másfajta hang nem más, mint Jézus Krisztusnak a hangja, de hadd mondjam így, az életnek a hangja. A halál kultúrája, ahogyan a régebbi római pápa szokta volt mondani, 23. János Pál, ott van mellette az élet kultúrája. Mit akar követni az emberiség, mit akarunk mi magunk követni, és ezt mondja most az Úr Jézus nekünk, mindannyiunknak, az enyém hallják az én hangomat és követnek engem. Az élet kultúráját, vagy a halálnak a kultúráját akarjuk-e követni, ez erre hív most az élő Jézus Krisztus bennünket. Hogy ez mit jelent? Valami olyasmit, hogy nagyon nehéz ezt meghallgatni. Pál apostol, amikor ott van Filippi városában, és mennek újra és újra az imádkozás helyére, akkor egy kis leányka, jövendőmondó leányka ott settenkedik mindig utánuk, és ott kiabálja, hogy ezek az emberek a magasságos Isten követeiek, az üdvösség útját hirdetik nekünk. És Pál apostolt ez bosszantja, és azt mondja, hogy menj ki belőle gonosz lélek, gonosz hang, amely most itt szólsz. És az ember csodálkozik első olvasásra, mint a gond. Hiszen ezek az emberek valóban a magasságos Istennek a fiai, és valóságban valóban az üdvösség útját hirdetik. És Jézus mégis azt mondja, hogy menj ki belőlük, mert vallásos hasbeszélőkre nincs szükség. Csak akiben az Isten lelke lakozik, azt tudja igazán, hogy mi az az igazi hang, és úgy szólal meg igazán, nem olyasmire van szükségünk, hogy elpapagályozzunk dolgokat, hanem úgy kell élnünk és úgy kell járnunk, hogy meghalljuk a jó pásztornak a hangját, aki újra és újra hív bennünket. És hogyha te mondod, hogy itt sír a lelkem valami szakadékban, akkor hidd és tudd, hogy az Isten egyszülött fia elindul feléd, és kiemel és kihoz és a vállára vesz, és megmenti lelkedet, életedet, mert ez az ő feladata, ezért küldte őt a mennyei atya, ez az ő életprogramja. A második gondolat is nagyon szép, amikor azt mondja, nem csak, hogy hallják az én szómat, hanem arról beszél, hogy néven szólítom őket. A névtestvérek csodálatos programot jelent az életünkben. De mit is jelent ez, hogy név? Valami olyasmit, hogy valami egyediséget ad nekünk. Jól tudjuk, amikor az embereket meg akarták alázni, számot írtak a karjukra, oda tetoválták, és ő az volt. Még kórházban is mennyire rossz, amikor azt mondja a szegény ápolónő, akik körül ott keveregnek, a betegek kimennek, bejönnek, hogy a ketteske meg az egyeske. Az ember számon tartja azt, hogy szeretném, hogyha nekem nevem volna. Persze ennek van negatív vonása is, hiszen az első emberek is nevet akartak szerezni maguknak annak idején ott, amikor Bábel tornyát megépítették. De itt valami többről, valami másról van szó, és azt mondja, hogy én ismerem az enyémet. Hadd mondjam el, testvérek, azt, hogy amikor fiatal ember voltam, és a számítógépes világ bejött, tehát a Debrecen Egyetemen láttam az első ilyet, ami megérkezett oda, és világcsoda volt, körül befért volna ebbe a templomba, akkora volt, még most egy ilyen kis mobiltelefon is tudja ugyanazt teljesíteni, és akkor hát az ember elolvasta, mert kezdő világ volt, és humán képzettséggel nem nagyon értett ezt a rendszert az ember, hogy mire való ez egyáltalán, ez a számítógép. És akkor a számítógép egyik akkori nagy szaktekintélyének olvastam a egyik tanulmányát, és nagyon okos ember volt, tényleg szaktekintély, mert én is megértettem, mert a szaktekintély onnan mutatkozik meg, hogy megérti más is, az egyszerű ember is. Aki azt mondta, így kezdte, hogy az emberiséget körülbelül háromféle csoportra lehetne nagyjából egészéből felosztani. Vannak a műveletlen emberek, vannak a félműveltek, és vannak a művelt emberek. És így mondta, hogy a műveletlenek azok, akik nem ismernek sem szabályt, sem törvényt, egyik 19, másik egy hián 20, az emberek között nem tudnak különbséget tenni. Így mondta, hogy a félművelt ember az, aki már ismeri a törvényt. Vagyis tudja, mi a jó, mi a rossz, ilyeneket tud, hogy ki a református, ki a katolikus, ki az ilyen, ki ilyen olyan, ki a magyar, ki a nem magyar. Tehát ilyeneket már tud, és azt mondja, hogy a számítógép tulajdonképpen ilyen félművelt egzisztencia, ha lehetne ezt mondani, mert ezt tudja legjobban, ezt a törvény tudja. Mi az egyes, mi a kettes, és ezt az embernél sokkal jobban tudja összeadni, kivonni, szorozni, sokkal hamarabb megoldja ezeket a feladatokat. De folytatta ez az ember, hogy igazából a művelt ember az, aki nem csak a törvényt ismeri, hanem ismeri a kivételt is. Na most, ha ezt folytatnánk itt a templomban, hadd mondjam el, hogy a mi Istenünk, Jézus Krisztusunk a legműveltebb, a legcsodálatosabb zseni és egzisztencia, aki pedig csak a kivételt ismeri. Csak a kivételt, mert mi valamennyien, ahogy ismétem magamat, mi kivételek vagyunk. Ebben a világmindenségben maga a mi kis földünk is. Ez a kis kék bolygó egy kivétel. A nagy, végtelen, üres, hideg, halott világűrben itt van ez a földecske, és ezen belül itt vagyunk mi. Mi itt vagyunk, akik éljük ezt a világunkat, és ebben a világunkban mi magunk is nagyon egyediek vagyunk. És ebben az egyediségünkben akar bennünket Isten megszólítani, és azt mondja, hogy a név életprogram. Amikor egy gyermeket keresztelünk, akkor tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy megkereszteljük, nevet adunk neki, hanem bekapcsoljuk őket az Anya Szentegyház vérkeringésébe, élő közösségébe. Egy új életprogram áll előttük, és ennek az új életprogramnak pedig az a része és az a gyönyörűsége, hogy valami újat akarunk csinálni most már Isten nevében. És ha ezt megértettük, függetlenül attól, hogy micsoda gondok voltak még valamikor, vagy mostanában a gyermekek neve között, általában annyi van, hogy a gyermek, az unoka örökli a nagyszülő nevét, de ismerek nagyon nem egyszer olyan helyzeteket, és amikor fellázad a család, és a negyedik Tibor után azt mondja, hogy nem Tibor lesz, hanem valami Nimród, vagy valami más, de most már hagyjuk ezt a egyfajta neveket, ilyen is van. De gondoljunk arra is, hogy hogyan és miképpen éljük az életünket úgy, hogy az Isten programot ad. Katolikus egyház szerzetesei, amikor belépnek a rendbe, akkor új nevet, más nevet kapnak, a rendi nevüket, és ez azt is jelenti, hogy most valami új életprogram kezdődik el az életükben. Most Jézus Úrunk azt mondja, hogy ebben a világegyetemben én ismerlek téged. Neveden szólítlak, az enyém vagy, és ebben az együttlétben, ebben a közösségben az életed többé válik és mássá válik. Hogyha folytatjuk ezt a sort, akkor értjük meg igazán, hogy Jézus arról beszél, hogy azok, akik is hozzám tartoznak, azokat én mindet egyenként ismerem. Most itt vannak ezek a vezetők, ezek a politikai és vallási vezetői ennek a szegény zsidó népnek, és Jézus úrunk arról beszél, hogy az enyém, azok az enyém. Az, aki tolvaj, az, aki rabló, az nem ott jön be, ahol kellene, az ajtón, hanem a kerítésen, vagy más lehetőségeken. És ez a harmadik csodálatos üzenet ennek az igénynek, amikor arról beszél az Úr Jézus, hogy én vagyok az ajtó. A hét én vagyok mondása közül talán ez a legérthetetlenebb, hogy mit is jelent ez, hogy én vagyok az ajtó. És Mózsi bácsira visszatérve ott az eszenán, akkor értettük meg, amikor fejni kezdte az állatait, de mindegyiket kiengedte. Volt egy kis lyuk csak, és minden bárány oda tömörült, mert ki akart menni, tudta, hogy ott ki lehet menni. És ott aztán egyenként engedte ki őket, és valakit ide engedett, másikat oda engedett, és külön válaszgatta ezeket az állatokat. Ott az ókorban még ilyen sem volt, hanem a pásztorember ott oda állt a lábával is, elengedte a két lába között azt az állatot, és így meg is számolgatta őket. Úgy engedte ki a legelőre, a friss levegő legelőre, és így engedte be is esténként, megszámolva minden egyes alkalommal, hogy éjjel a rabló nem lopott-e el valakit, nappal pedig, hogy nem kódorgott-e el valamelyik állat, vagy valamelyik ragadozó nem ragadott el egyet közülük. Jézus most azt mondja, én vagyok az ajtó, de előtte hozzáteszi azt is, hogy én vagyok az út. És az út azt jelenti, hogy én viszlek át téged ezen az ajtón. Én ott vagyok veled, mert a pásztorkodás az életközösséget jelent. Mózsi bácsi éjjel nappal ott volt, ott aludt ezek között, az állatok mellett, nem mozdult el tőle, mert ha ő elmozdul, ez az állatoknak a végét jelentette volna. Pásztorkodás, életközösség. És amikor lelki pásztornak mondjuk a lelki pásztort, akkor ebben az átvitt értelemben, hogy együtt vagyunk az Isten nyájaként, közösségeként, és ez a mi legnagyobb feladatunk, hogy gondoskodjunk egymásról. A 23. Zsoltár ezért mondja, az Úr az én pásztorom, és hozzáteszi, nem szűkölködöm. Egy olyan világban hangzik el, akkor is és most is ez a gyönyörű ige, amely panaszkodni szokott és panaszkodni tud, és egy panaszkodó világban megvallani, Zsoltárt énekelve, hogy az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm, és ő vezet engem, kies legelőkre vezet, csendes vizekhez terelget, és azt mondja, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, és itt egy gyönyörű mondat jön, testvérek, mert te velem vagy. Ez a te ebben a héber költészetben egy csodálatos itt a 23. Zsoltárban, mert valaki kiszámolta, észrevette egyszer, hogy előtte is 26 betű van a héber költeményben, a 23. Zsoltárban, és utána is 26. Szinte ez a szíve ennek az igének. Te velem vagy. És hogyha ezt lefordítjuk már az Új Szövetség nyelvére, akkor azt mondjuk, hogy ennek neve van. Ennek a te velem vagynak. Immanuel, velünk az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztus így akar velünk lenni egy életen át, mert így mondja, átvisz bennünket a halál küszöbön is, átvisz bennünket az életajtón is, elvezet bennünket mindenhova. És így értjük meg azt, hogy amikor azt mondja az orvostudomány ex situs, tehát a kimenet, ez azt is jelenti egyúttal, hogy ő ott is velünk van, és megőriz bennünket, és megtart, mert azt mondja, én azért jöttem, hogy nekünk életük legyen, bőségben éljenek, és ez a bőséges élet az örök életnek a csodája és a szépsége. Zárásul, testvérek, hadd olvassak fel egy bizonyságtételt. Abból egy részletet. Ravasz László, református egyházunknak a nagy püspöke, Ő írt egy olyan gyönyörű imádságot, amelynek az a cím, hogy öregség. Én mindig megdöbbenek ezen a gyönyörű imádságon, mert ő fiatalemberként írta ezt, és de annak ellenére annyira gyönyörűen fogalmaz, csak egy részletet olvasok fel belőle, arról beszél, hogy Isten hogyan hántja le, hogy öregszik az ember minden róla, dolgokat, eseményeket, néha személyeket is, csak azért, hogy egyedül maradjon. És így írja, hogy betakart engem a világnak ezerféle viszonylatával, most bont ki belőle. Azt akarja, hogy ne tekintsek hátra, mint Lót felesége, mert múló égő világból, a múló világból menekülök az ő hazahívó karjai közé. Készítget arra, hogy csak vele legyen társalkodásom, ő legyen mindenem. Mert át kell mennem azon a keskeny pallón, ahol mindenki elhagy, senki sem segíthet, hanem még az emlékek is teherré válnak. Egyedül ő segíthet. Ő tart meg engem, és ő szállít át erős karjával a túlsó parton. Kezdem úgy érezni, mint a boldog találkozóra, egy csodálatos palotába mennénk. Mögöttem bezárul elhagyott világom ajtaja, elhallgat édes vagy fájó zűrzavara, leperegnek rólam emlékei, sepphelyei, koszorúi, mint a szárnyakelő kócsok előbb lerázza tolláról a vizet. Hívogatnak belülről zengő zsolozmák, szemembe szitál a félig nyitott ajtó fénye, és egész lelkemet betölti. Nem csodálatos, hogy az élő Isten hogyan vezetget bennünket, hogyan zár be ajtókat, és hogyan nyit ajtókat közöttünk. És Jézusunk erre mondja, én vagyok az ajtó. Aki én rajtam megy az atyához, annak élete, örök élete van. Amen. Örökké való Istenünk, dicsőséges Urunk, áldunk és magasztalunk téged egyszülött fiadért, az ő tökéletes engedelmességért és szolgáló életéért. Áldunk téged, mert nem akartad, hogy egyedül maradjunk-e világban, és elküldted ide hozzánk és közénk, mert velünk szemben nincsenek elvárásaid és igényeid, nem szabsz föltételeket, nem kell teljesítenünk semmit azért, hogy szóba állj velünk ővelem. Hanem íme most is egészen közel hajoltál hozzánk, olyan mélyre, amilyen mélyen vagyunk, abban a szakadékban, amelyben talán sír a lelkünk, és abban a magasságban, amelyben talán elvitt bennünket, életünk sokféle öröme, reménysége, áldása és készsége. Így köszönjük meg most, hogy nagy szeretettel hívogatsz magadhoz. Köszönjük, hogy egyszer már elindultunk talán azon az úton, hogy elérkezzünk hozzád, de oly sokszor megálltunk, elcsüggettünk, valami más gondoltunk ki. Bocsáss meg, ha elfáradtunk. Ha újra átvette az uralmat az életünkön a félelem, az önző, lusta és nehézkes énünk. Bocsáss meg, ha drágább nekünk a saját kényelmünk, meg hogy ki mit mond rólunk, mint a te parancsod, és az üdvösségünk. Bocsáss meg, hogy olyan nehezen vagyunk készek az áldozathozatalra is, pedig te egyszülött fiadat azért küldted, hogy életét adja érettünk. Így kérünk most ebben az istentiszteleti közösségben, engedd megértenünk a te érettünk bemutatott áldozatodnak a jelentőségét. Segíts, hogy szívünk mélyéig megrendítsen minket az, ami ott a Golgotán történt, és áldott belső készletés tegye könnyűvé nekünk azt, hogy keressük akaratodat, szándékodat, és cselekedjük azt, hogy szívünk szerint szívesen szolgáljuk neked és másoknak is. Segíts el minket a személyválogatás nélküli szeretetre. Szabadíts meg minket mindenféle keserűségünkből, követelőzéseinkből. Szabadíts meg az elvárásainktól, és szabadíts fel, Urunk, arra, hogy adjunk, segítsünk, szolgáljunk, hogy csendesen szétosszuk mi magunk is magunkat. Adj nekünk gyertyaláng életet, amely nem fél elfogyni, de közben világít, melegít, utat mutat, reménységet ad. Könyörgünk hozzád most szeretteinkért, családunkért, otthonunkért, mindazokért, akiket talán otthon hagytunk, de akik mégis itt vannak velünk együtt. Imádkozunk a szenvedőkért, a járványos időben adj gyógyulást a betegeknek, adj vigasztalást a gyászolóknak, adj azoknak erőt, akikre a többletmunka terhét róttad, orvosoknak, egészségügyben dolgozóknak, döntéshozóknak adj bölcs, világos tanácsot, útmutatást, hogy tudjanak téged szolgálni. Adj munkát a munkanélkülieknek, atyánk, adj otthont a hajléktalanoknak, üdvösséget a kárhozatban vergődőknek. Könyörgünk hozzád népünkért határokon innen is túl, és adj nekünk ébredést ennek a magyar népnek, hogy megértsük üzenetedet, hangodat, és rád figyeljünk egyedül, te reád. Könyörgünk az evangélium terjedéséért és terjesztőjéért. Könyörgünk azokért, akiknek szenvedniük kell a te nevedért és az evangéliumért. Védd őket, és tedd őket is álhatatosakká. Köszönjük, hogy az előttünk lévő héten is hisszük, hűséges leszel hozzánk. Segíts, őrizd, vigasztalj bennünket. Segíts most újat kezdenünk, éppen a bőti időben, vagy te kezd velünk újat, amikor mi már nem tudunk magunkon semmit kezdeni. Adj nekünk megtérést, reménységet és örök életet. Hadd járjunk mi is abban a küldetésben, amelyet kiszabtál számunkra ebben az életben. Áld meg bennünket, áld meg ezt a teremtett világot. Légy minden emberrel, hogy mi magunk is a tiéd lehessünk, boldog szolgálatban. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatsz bennünket, ez a mi hitünk és reménységünk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet, testvérek, az adakozásra, tudva, hogy a jókedvű adakozót szeret Isten. Végezetül az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem először is a testvéreknek, hogy a előttünk lévő hétnek az Isten tiszteleteit. Szerdán a felnőtt fiatalok jönnek egybe, 7 órakor, csütörtökön a idősebb testvéreket várjuk 5 órától, pénteken pedig a kis ifjúságot várjuk 4 órától. Hirdetem azt is, hogy a testvéreknek, amit tudtak is, hogy a múlt vasárnap, úgy, ahogy már 10 éven át mindig is volt a véradó állomással közösen, véradást szerveztünk itt a gyülekezetünkben, a gyülekezeti termünkben, és nagyon köszönöm mindazoknak a testvéreknek, akik eljöttek a hívószóra, 37 ember jelentkezett, 9-től 12 óráig történt a véradás, és közülük 34 ember tudott is vért adni, úgyhogy hálásak vagyunk minden testvérünknek a véradásért. Hirdetem, hogy a következő vasárnapunk már bőjt első vasárnapja lesz, tehát a héten kezdődik a 40 napos nagybőjti időszak, és egyúttal hirdetem azt is, hogy ez ugyan nem bőjte, majdnem ide tartozik, hogy a adózásnak a időszaka, szezonja van, és 2x1%-át az adónkból tudunk rendelkezni, így kérem a testvéreket, hogy adózik, tehát még teheti, adójának 1%-át ajánlja fel református egyházunknak, technikai száma 0066, vagy pedig a két alapítványunk egyikének a másik 1%-ot, vagy a Maller Kálmán templomai iskola alapítványnak, vagy pedig a Kálvin körnek. Ne tessenek ezekről elfeledkezni, általában az adóhivatalnál, hogyha valakik ezt így bejelölték, azt automatikusan csinálják, de jó az, hogyha mi magunk is jelzéssel vagyunk ez iránt. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük zárásképpen a 229-es számú dicséretünket, utána a nemzetünk imádságát, a himnusz. A 229-es számú nekünknek mind a három versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.